beszéltük meg, hogy az előadáson az EH-ra való felkészülés jegyében fogunk feladatokat megoldani. Tehát ha menet közben kérdésük van, akkor azt igyekezzenek, vagy nyugodtan tegyék fel egyből azt a kérdést, akkor van értelme a mai órának. És a néhány kérdést már kaptam menet közben, és azokra is igyekszem majd válaszolni. Az első kérdés, ha minden igaz, akkor ma reggel érkezett a házi feladattal kapcsolatban még, és a házi feladattal kapcsolatban a kollégának a kérdése az körülbelül arról szólt, hogy mit kezdjen egy olyan, és a részei azok tanulságosak ennek a feladatnak is. Tehát mit kezdjen egy olyan feladattal, amely feladatnál kijött, tehát adott esetben indulásképpen az impulzus válasz. Az impulzus válasza az így néz ki. Folytonos idejű lineáris időinvariáns hálózatról van szó. Szándékosan jelöltem betűkkel néhány számértéket, tehát itt ugye a számértékek közül az A az egy konstans szorzónál a 29,9 körüli, a Fi az ugyancsak egy fázis, nem írtam be, tehát valamilyen fázisértékkel rendelkezik. Tehát az lenne a feladat, hogy egy ilyen esetre mondja meg a rendszernek a válaszát az ember, hogyha a rendszer gerjesztése egységugrás, illetve mondja meg arra az esetre is, hogyha a rendszer gerjesztése E ad mínusz 0,5 T. Ugye a feladat, a házi feladat kitűzése ennél egy kicsit ravaszabb. A házi feladat úgy van kitűzve, hogy a gerjesztés az epsilon T szorozva zárójelbe egy konstans plusz ez a tag. Tehát ott a kettőnek a összege fog szerepelni. De ugye nyugodtan szét lehet bontani ezt tagokra, mert lináris időinvariáns rendszerről van szó. Tehát a linearitás miatt mi ezeket szétszedhetjük. Most én annyit tennék meg, hogy gyorsan nézzük meg arra az esetre, hogyha egy ilyen egységugrás a gerjesztésünk, akkor mit fog okozni ez a rendszerben. Illetve egy konvolúciót el lehet végezni utána majd a másik függvénnyel is. Én ezt most nem számolnám ki. Ha az egyik megy, akkor nagy valószínűséggel a másik sem lesz annyira nehéz. Tehát kezdjük akkor az első gerjesztéssel. Ha nagyon nem megy, akkor megnézhetjük majd az óra vége felé, ha még lesz időnk a második gerjesztés is. Illetve az illetőnek majd válaszolok, és fölteszem oda a kérdések válaszokba a második esetet is, csak most nem akarom itt végigvezetni. A feladat, tehát akkor gerjesztésünk egy egységugrás. Ebben az esetben, és ez nagyon tanulságos, hogyha a gerjesztésünk egységugrás, akkor célszerű az ugrás válasszal fölírni a rendszernek a válaszát. Az ugrás válasz az akkor is nagyon hatékony, majd látni fogunk erre feladatokat, ha a gerjesztés például, és ezt szerintem zárójelbe írnám, ha a gerjesztés például egy ilyen alakú gerjesztés lenne, akkor ugye a gerjesztésünk egy epsilon t, mínusz epsilon t mínusz nagy t alakú a gerjesztés, és ha tudjuk a rendszer ugrás válaszát, akkor meg tudjuk mondani a két ugrás válasznak a különbségéből, illetve eltoltjából a rendszernek a válaszát. Erre majd látunk példákat. Most egyelőre csak azt nézzük meg, hogy egy ilyen viszonylag bonyolultabb kifejezésnél az ugrás választ hogy tudjuk meghatározni. Ugrás válasz. Ugye az ugrás válasz az egységugrásra adott válasz. Az impulzus válaszból, az általánosított derivált integrált kapcsolatból föl tudjuk írni a H tau, D tau alapján. Ebben az esetben a feladat egy kicsit bonyolult, illetve hát nem annyira triviális. A feladatot két részre bonthatjuk, az impulzus választ ugye egy összeg, és megint csak a lineáris hálózat linearitása miatt külön föl tudjuk írni az egyik, illetve a másik összetevőre. Tehát integrál mínusz végtelentől t-ig 0,18 d tau lenne az egyik része a feladatnak. A feladat egyik része, tehát ez a kifejezés, ami itt látható, ezt én külön felírnám, tehát ennek a kifejezését, ez az egyik része, ezt külön fölírom, hogy ez tovább egyenlő, mivel most én csak ezzel foglalkoznék, és alá folytatom majd a másik részével. Ez a kifejezés ugye úgy néz ki, hogy 0,18, és utána következik a Dirac deltának az integrálja. A Dirac delta integrálja az ugye egy olyan függvény lesz, hogy abban az esetben, hogyha a felső integrálási határunk nem éri el a Dirac deltának azt a pontját, ahol a Dirac delta értéke nem nulla, abban az esetben a függvényünk nulla értékű lesz. Ugye, tehát hogyha a T felső integrálási határ kisebb, mint nulla, abban az esetben az eredményünk az egész biztosan nulla, mert integrálunk egy konstans nulla értékű függvényt. Mi történik akkor, hogyha a T értéke nagyobb, mint nulla? Ha a T értéke nagyobb, mint nulla, akkor el fogjuk érni azt a pontot, ahol a Dirac impulzus, a Dirac delta nem nulla értékű, és ott az integrálja az egyes értéket fog adni. Következésképpen nagyon röviden be lehet látni azt, hogy a Dirac deltának, Dirac impulzusnak az integrálja az az egységúrás. Csak megjegyzésképpen ideírnám, hogyha ez a Dirac impulzus úgy nézne ki, hogy például ez lenne, amit integrálnunk kellene, akkor ugye ebben az esetben az integrandusban szereplő változó hármas értéke mellett kapjuk a Dirac impulzus nem nulla értékét. Tehát ezek után, ugye egészen a mínusz végtelentől, ameddig 3-ig eljutunk, addig az integrált értéke nulla lesz. Tehát mínusz végtelentől, ahogy és amennyiben 3-ig megyünk, akkor nulla értékű. Amint a 3-ast elérjük, akkor pedig az eredményünk 1-es lesz. Tehát a kifejezésünk az itt látható egységugrást fog jelenteni. Tehát erre figyeljenek majd a későbbiekben. Nézzük tovább, hogy mit tudunk ezzel a feladattal végezni. A feladat másik része, ugye plusz, itt látható részét most folytatjuk, tehát plusz integrál mínusz végtelentől t-ig, epsilon tau, a-szor e-ad mínusz 2 tau, szorozva koszinusz 3 tau mínusz fi t tau. Ilyen feladatok az EH-ban nem lesznek. Tehát ezt már most mondanám, hogy ezt a feladat fajtát, ezt az EH-ban nem fogják megtalálni, mert ilyen jellegű függvényt, amit egy kicsit munkásabb integrálni, azt nem fogjuk önöknek feladni. De ha már kérdés volt, akkor gyorsan nézzük meg. Ugye ebben az esetben van egy olyan egységúrásunk, amely miatt az integrálás alsó határát nullára tudjuk írni. Kiemelhetjük az A értékét, és nullától T-ig integrálunk, mégpedig egy olyan függvényt, amely E ad mínusz 2 tau, szorozva koszinusz 3 tau mínusz 1 szög. Tehát ez lenne az az integrál, amit el kéne végezni. Ennek az integrálnak az elvégzéséhez viszont a következőt tudjuk tenni. Megvizsgáljuk azt, hogy föl tudjuk és hogyan tudjuk fölírni az itt látható koszinuszos kifejezést exponenciális alakban, komplex exponenciális alakban egész pontosan. És azt tapasztaljuk, illetve azt tudjuk, hogy ebben az esetben a kifejezés úgy írható át, hogy megjelenik, illetve beírható az, hogy E ad J 3 tau mínusz fi plusz E ad mínusz J 3 tau mínusz osztva 2-vel. Tehát ezzel a kifejezéssel tudjuk helyettesíteni, amely kifejezés nem biztos, hogy a legalkalmasabb ebben a mostani feladatban, ez egyik lehetséges helyettesítés, nem biztos, hogy a legalkalmasabb ebben a feladatban, mert ugye meg lehetne oldani így is, ekkor és ebben az esetben lenne exponenciális függvények szorzata, ami egyenlő az alap azonossága mellett a kitevőknek az összege. Ugye azt kéne beírnunk, hogy egy E ad mínusz 2 tau szorozva 3 tau mínusz fi. Ez lenne az egyik, és a másikat ugyanúgy el kéne végezni. A másik lehetséges megoldásunk az pedig az, megtehetjük azt is, hogy az itt látható kifejezés helyett egy másik helyettesítést alkalmazunk. A másik helyettesítés az pedig lehet például az, hogy valós része az E ad J 3 tau mínusz fi kifejezésnek. Ugye ez azt jelenti, hogy ha ezt az itt látható kifejezést E ad J alakban írjuk föl, akkor az ő valós része az pontosan a koszinusz 3 tau mínusz fi lesz. A kettő közül azért jobb ez a második alak, mert ebben a második alakban egyetlen egy exponenciális kifejezést kell integrálnunk. Jó, tehát akkor így fogjuk most a továbbiakban ezt egy kicsit néhány lépésben megnézegetni. Most csak ez a második rész tovább, tehát ez a második rész az úgy néz ki tovább. A valós rész képzés, ugye az itt valós szorzat, illetve az integrálás sorrendjével felcserélhető, tehát a valós rész képzést azt úgy fogjuk tudni alkalmazni, hogy A-szor valós része az integrál nullától t-ig e ad mínusz 2 tau, szorozva e ad j-szer 3 tau mínusz fi d tauval írható. Tehát ugye ez lenne a lehetséges további fölírás. Nézzük meg, hogy ebben a kifejezésben az integrálást az hogy kell elvégeznünk. Az integrálás elvégzéséhez ugye az lesz a nagyon egyszerű a továbbiakhoz, vagy továbbiakban, és én most itt javítanék egyet, vagy kiegészítenék. Az e ad j mínusz fi az egy konstans az integrálás szempontjából. Tehát ez a konstans, ez kiemelhető, azaz e ad mínusz j fi-ként kiemelhető ide az integrál elé. És ebben az esetben, vagy ezek után az integrálást pedig úgy kell elvégeznünk, hogy az itt látható kifejezést ugye összevonva, tehát célszerű úgy fölírni, hogy e ad tau szorozva mínusz 2 plusz 3j. Elnézést. Tehát ez lenne az, amit integrálnunk kellene. Ennek a kifejezésnek amennyiben integráljuk, akkor a primitív függvényét nagyon egyszerűen föl tudjuk írni. A primitív függvénye e ad tau mínusz 2 plusz 3j, osztva mínusz 2 plusz 3j, és a behelyettesítés 0, illetve t-re történik. Amit ezek után úgy tudunk fölírni, hogy a nevezőben szerepel a mínusz 2 plusz 3j, a számlálóban pedig szerepel e ad t-szer mínusz 2, én beírom, vagy kiírom még ebben az esetben a 3j-t, mínusz 1. Ugye az integrálási határoknak a behelyettesítése után az itt látható kifejezést kapjuk. És akkor nézzük meg, hogy ez a kifejezés, miután szorozódik még, vagy szoroznunk kell e ad mínusz j fi-vel, ezek után hogy fog módosulni. Az e ad mínusz j fi-vel való szorzás, illetve az összevonunk néhány tagot itt ebben a kifejezésben mindjárt. Mindenesetre írjuk fel, hogy tovább egyenlő A-szor valós része az e ad mínusz 2 t, tehát e ad mínusz 2 t, ő innen származik, szorozva e ad j-szer. Ezt a kiemelést ugye itt szerepel egy hármas, szerepel egy mínusz fi, elnézést, és ebben az esetben itt még egy t is van, ugye a 3j-nek a szorzója az t. Jó, és akkor a nevezőben pedig szerepel egy z abszolút érték szorozva e ad j fi z alakú függvény. Ezt számológéppel vagy más egyéb módszerrel föl tudjuk írni ugye egy abszolút érték és egy e ad j fázis alakban. Márpedig úgy célszerű fölírni. Tehát abszolút érték, amely abszolút érték ugye gyök alatt 2 a négyzeten plusz 3 a négyzeten, illetve a fázist azt pedig ki tudjuk számolni. Egyre kell figyelnünk a fázis kiszámításánál, ez máskor is, vagy később is elő fog jönni majd, amennyiben a fázis ki szeretnénk számolni egy az itt látható komplex számra. Ugye a valós része az mínusz 2, a képzetes része az plusz 3j, ezért, amikor fázis számolunk, akkor ennek a komplex számnak a fázisa az úgy kapható meg, hogy 0-360 fokos körbe, vagy teljes körre kell számolnunk, vagy értelmeznünk. A legtöbb számológép, ha azt írjuk be, hogy arcus tangens 3/2, abban az esetben 3/-2, abban az esetben nem ad meg, sőt nem a legtöbb, hanem egyik sem ad meg ilyen arcus tangens kifejezésre helyes fázist. A helyes fázist azt vagy úgy kapjuk meg, vagy kaphatjuk meg, hogy megnézzük azt, hogy hová esik a fázis, és ebben az esetben értelmezzük ugye a megfelelő síknegyedet, vagy pedig, akinek olyan számológépe van, és célszerű ezt így használni, megkeresi a számológépén vagy a komplex szám megfelelő alakjai közti átváltást, vagy pedig a poláris és derékszögű átváltást keresi meg, és a derékszögű poláris átváltásnál meg lehet adni, hogy az egyik koordináta -2, a másik koordináta +3, és a átszámítás után pedig megkapjuk a fázist. Jó, tehát akkor ez így kiszámítható. Ha itt most nagyon számolni akarnék, akkor ezt úgy lehetne kiszámolni, hogy ebben az esetben a kifejezésünk, vagy a kiszámított értékünk az π/2 plusz arcus tangens, tehát hogyha én akarnám ezt kiszámolni, arcus tangens 2/3. Tehát ebből kéne akkor kiszámítani a fázist. Ami még egyszer azért ez, mert a π/2 azaz 90 fok az itt látszik, az arcus tangens az pedig megadja ennek az oldalnak és ennek az oldalnak a hányadosát, illetve annak az arcus tangensét számoljuk, ő pedig ezt a szöget fogja még hozzátenni. Jó, tehát 2/3-nak az arcus tangense még, ami hozzájön. Ebből minden esetre ki tudjuk számolni ezt a fázist. Utána még érkezik hozzá a kifejezésben egy egyes érték, azaz mínusz E ad mínusz J fi osztva Z abszolút érték szorozva E ad J fi Z. De hát ez inkább még a házi feladathoz, még egyszer a házi feladathoz fog számítani, mert a ZH-ban ilyen jellegű feladatok nem kell önöknek végig számolgatni. A házi feladatnál viszont célszerűbb ezeket a részszámításokat matabbal elvégezni, a lépéseket azokat a házi feladatban megjelölni, de magát ezt, hogy hogy jön ki, azt nem kell részletezni. Tehát azt, hogy most itt kijön ennek a komplex számnak az abszolút értéke fázisa, illetve utána, hogy ebből hogy alakítunk, ennek minden részletét nem feltétlen kell felírni, de az eredmények azért jelenjenek meg, hogy is kéne kiszámolnunk, illetve a részlépések. A kifejezésben ugye a valós részképzést külön elvégezzük az első tagra, meg a második tagra. A valós rész képzésénél azt látjuk, hogy az A szorzó szorozva E ad mínusz 2 T, őt ugye kiemeltük, osztjuk Z abszolút értékkel, osztjuk ugye Z abszolút értékkel, és utána pedig vesszük a valós részét ennek az itt látható kifejezésnek. És ennek az itt látható kifejezésnek a valós rész képzésénél pedig azt kapjuk, hogy egy koszinuszos kifejezés adódik, azaz koszinusz 3 T mínusz fi, és mínusz, bocsánat, ez nagy fi akart lenni, és mínusz fi z. Tehát ez az első tag ugye még egyszer tartalmazni fogja a 3t-szer j-t, ő megjelenik egy körfrekvenciaként, illetve a t szorzó, a körfrekvenciának a szorzója. A nevezőben szereplő e ad j fi z az ugye nevezőben szerepel, ezért kivonjuk a fázisból, és maga a kifejezés pedig az itt látható kifejezésnek a koszinusza fogja megadni a valós részt. Jó, és akkor ebből kell kivonni az A per Z abszolút értéket, A per Z abszolút érték, és akkor össze kell vadászni, hogy ebben még mi fog maradni. Ami marad, az egy koszinusz kifejezés, mínusz fi, illetve mínusz fi Z. Ő egy konstans. Tehát ez a második része a kifejezésünknek az egy konstans kifejezés lesz. És mindennek, tehát amit itt látunk és amit itt fölírtunk, ennek az értéke, és akkor most érdemes itt a integrálás közben, én nem írtam föl, de a végén mindenképpen oda kell írnunk, ugye amennyiben a t értéke nullánál kisebb, akkor nulla értékű lesz ez a függvény. Emiatt a függvény miatt, emiatt a függvény miatt, tehát itt egyszerűen azt írtuk be, hogy az alsó integrális határ nulla, de ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a t értéke kisebb, mint nulla, akkor az integrál értéke is nulla lesz. Következésképpen az egész kifejezésnek van egy epsilon t szorzója. És akkor a konstans, ugye a konstans, itt egy epsilon t szorzó szerepel, és ugyanilyen epsilon t szorzó szerepelt ott fönn is már a Dirac impulzusnak az integráljánál, tehát a teljes kifejezésben egységugrás szorzó és 0,18-as konstans, illetve az itt látható konstansnak az összege fog szerepelni, mint konstans. Jó? És akkor a másik része pedig egy koszinuszos függés. Ami nagyon fontos, és ez a múlt előadáshoz visszavezet, ugye azt mondtuk, hogy egy állandósult állapotban, amennyiben az állandósult állapot már beáll, és a gerjesztésünk egy olyan gerjesztés, ami egy adott koszinuszos időfüggés, adott körfrekvenciával, akkor a válasz is egy ilyen körfrekvenciájú rezgés, ilyen körfrekvenciájú válasz lesz. Ez itt is nagyon szépen látszik. Mi látszik még? Ami még látszik az, hogy a válasznak a fázisa az ugyanolyan fázisú lesz, mint a gerjesztésnek a fázisa, plusz még a hálózat következtében hozzáadott fáziseltérés. Tehát amit itt látunk ebben a tagban, ez az lenne, hogy van egy olyan gerjesztés, amely gerjesztés az, hát most itt éppen nem a gerjesztés, hanem az impulzus válasz ilyen alakú, de az egyik része a rendszernek olyan, hogy egy koszinuszos jelet mutat, tehát koszinusz 3t minusz fi az a egyik jelünk, és ennek a konvolúciónak az eredménye lesz az, hogy ez a koszinuszos jel, ez megjelenik a kimeneten is. Tehát a kimeneti jelben is meg fog jelenni, egy állandósult állapot formájában. Ez pedig a úgynevezett tranziens összetevő. Nem tudom, van-e kérdés ehhez a fajta feladathoz? Még egyszer, a ZH-ban nem lesz ilyen feladat, tehát oda nem kell készülni, hogy ilyen komplex számokkal önöknek számolniuk kell. Legalábbis a ZH-nak az első megoldója, illetve aki átnézte a ZH-t, az azt találta, hogy nem lesz rá szükség, mert ő meg tudta úgy oldani, hogy enélkül meg tudta oldani. Jó, akkor menjünk a következő feladathoz, vagy feladat felé. És ezek a feladatok viszont, amik most jönnek, azok és azokhoz hasonlóak a ZH-ban lesznek, illetve lehetnek. Mondja. Még egyszer hangosabban, hogy hol jelenik meg?
Hogy?
Ez hol jelenik meg? Bocsánat, jó. Ez ott jelenik meg, hogy azt mondjuk, hogy az ugrásválasz számoltuk ki. Az ugrásválasz az egységugrásra adott válasz. Tehát itt jelenik meg, és azt mondjuk, hogy az egységugrásra adott válasz pedig úgy kapjuk meg, hogy az impulzus választ integráljuk. Jó, tehát igaza van, ezzel kezdtem, csak aztán erre nem tértem vissza a végén. Igen, erre a gerjesztésre adott válasz, az, amit látszik, ez egyben az ugrásválasz. Tehát ezt úgy tudtuk volna fölírni, vagy úgy lehetett volna felírni, hogy az itt látható ugrásválasz, az természetesen egyenlő az impulzus válasz és az egységugrásnak a konvolúciója. Ami egyébként úgy is felírható, hogy mínusz végtelentől t-ig az impulzus válasznak a integrálja. Igen, tehát itt kapcsolódnak össze a feladatnak a részei. A feladat, következő feladatunk egy lineáris időinvariáns rendszer, amely folytonos idejű. Ebben a feladatban ugyancsak adott az impulzus válasz, négyszer epsilon t-szer e ad mínusz t, és a rendszer gerjesztése, az ut, az pedig egyenlő 8-szor e ad 2t. És nincs epsilon, tehát a gerjesztésünk az nem belépő. Ilyenkor, hogyha a gerjesztésünk nem belépő, akkor nem fogunk megijedni, tehát tulajdonképpen a feladat megoldása szempontjából ez nem jelent semmilyen problémát. Az már nagyobb problémát jelentene, hogyha az impulzus válaszunk lenne nem belépő, mert ugye azt jelenteni, hogy a rendszer nem kauzális, tehát ott azért lenne egy probléma, de most ilyen kauzalitási problémánk nincsen, itt most a gerjesztésünk lesz nem belépő. Hogy tudunk ezzel a feladattal boldogulni? Írjuk fel az y-t konvolúció formájában, és a konvolúció mínusz végtelen plusz végtelentől írnám h tau u t minusz tau d tau formájában. És ha behelyettesítünk ebbe az összefüggésbe, akkor ebben választhatjuk ezt, illetve fölírnám én a második alakot is. U tau szorozva H T minusz tau. Tehát bármelyiket választhatjuk, a két kifejezés azonos eredményt kell, hogy adjon. Melyiket választanák? Tehát az első vagy a második alak lenne az, amit önök választanának a feladatok megoldásában? Itt volt egy első halkam. Ő inkább a másodikat. Meg is tudja indokolni, igen.
Hát, hogy ott kevesebb a változó, a T. Kevesebb helyre kell beírni a T minusz tau.
Pillanat, a kollega azt mondja, hogy ő ide szeretné beírni, illetve ezt szeretné használni, mert azt mondja, hogy itt akkor ide kevesebb helyen kell beírni a T-taut. Egyet többször kell beírni.
Visszavonta.
Visszavonta. Jó, akkor gyorsan nézzük a feladat megoldását. Nézzük a másodikat mégiscsak. A kifejezésben ugye azt mondjuk, hogy mínusz végtelentől plusz végtelenig u tau, ugye ebben az esetben azt mondjuk, hogy 8-szor E ad 2 tau, szorozva 4, szorozva epsilon t minusz tau, szorozva E ad minusz t minusz tau, d tau. Ezt kellene akkor kifejeznünk és fölírnünk. Ebben az esetben a 32 az nyilvánvalóan egyből és gyorsan kiemelhető. Nem csak a 32 emelhető ki azonban, hanem mi az, amit még ugyancsak ki fogunk tudni emelni, az e ad minusz t ugyancsak kiemelhető. Az integrálás szempontjából az e ad minusz t az megint csak független az integrálástól, tehát ő kiemelhető lesz. Ami marad, az a mínusz végtelentől plusz végtelenig epsilon t minusz tau, szorozva E ad, és akkor most kell összeválogatnunk, hogy itt van egy 2 tau, itt pedig egy mínusz-mínusz, azaz 3 tau D tau. És akkor most nézzük az integrálási határokat. Az integrálási határok azok olyanok ebben a feladatban, hogy ez az egységugrás, ez milyen esetekre, és én itt most azt írtam föl, hogy mely esetekre nem integrálunk, vagyis mely esetekre ad nullát az integrál értéke. Ebben az esetben ugye azt mondhatjuk, hogy akkor fogunk nulla értéket kapni, tehát magát az integrálást azt nem kell elvégeznünk, ha a t minusz tau az kisebb nulla. Ugye erre az esetre nem integrálunk, azaz a tau kisebb, mint t esetére nem fogunk integrálni. Jól írtam, tau nagyobb, mint t. Tau nagyobb, mint t, esetére nem fogunk integrálni. Azaz az integrálást behelyettesítve 32 e ad mínusz t, és integrálunk, ugye az integrálást ezek után mínusz végtelentől fogjuk elvégezni t-ig, tehát t-ig integrálunk. Azaz tau nagyobb, mint t-re az integrál az nulla értéket fog adni. E ad 3 tau d tau. És akkor most kell azt megvizsgálnunk, hogy van-e itt más egyéb, amit figyelembe kell venni. A van-e itt más egyéb, az ugye általában az szokott lenni, hogy van-e egy olyan egységugrás szorzó, vagy van egy olyan belépő jellege a válasznak, ami esetleg fölmerülhetne. Ugye a belépő jellege azért nincs ennek a válasznak, mert az integrál az mínusz végtelentől megy, tehát az alsó határt azt nem módosítottuk a Dirac-delta, illetve az egységugrás következtében. A másik, ami miatt a belépő jelleg egyből látszik, hogy a válaszban nincsen, az az, hogyha itt ezt a két függvényt, ezt a két jelet elképzelik, és grafikusan konvolúciót végig gondolnak, hogy mi is történik egy ilyen grafikus konvolúciónál. Ugye azt tudjuk tenni a grafikus konvolúció esetére, hogy megnézzük azt, hogy az egyik jel, az egy exponenciálisan lecsengő jel, ugye ő négyes értékkel indul, ez lenne a H kifejezésünk, tehát az impulzus válasznak a kifejezése, és amikor egy konvolúciót végzünk, akkor ezt a konvolúciót, ezt úgy kell elvégezni, hogy ezzel az itt látható függvénnyel kell a konvolúciót hát megvalósítani, vagy elvégeznünk. Ez a konvolúció pedig, ami itt látszik ebben a kifejezésben, ez pedig olyan, hogy minden t bármilyen értékei mellett ennek a függvénynek az értéke az nem nulla lesz. Mégpedig ugye úgy fog kinézni ez a függvény, hogyha gyorsan föl szeretnénk rajzolni, hogy ennek a függvénynek a, vagy ez a függvény, hogyha gyorsan fölrajzoltuk, bár magamnak nem rajzoltam föl, a negatív t esetére az nullához fog tartani, és a pozitív t esetére pedig tartani fog végtelenhez. És ennek a kifejezésnek az értéke, hogyha visszaemlékeznek arra, hogy ugye megfordítottuk a mínusz taura, t mínusz taura egész pontosan ábrázoltuk a függvényünket, akkor ebben az esetben itt 8-as értékű lesz ez a függvény nullánál, és maga a grafikus konvolúció azt jelentette, hogy az egyik függvényt azt szépen rátoljuk a másik függvényre, és a közös területüket pedig integráljuk. És hogyha ebbe gondolnak bele, hogy ezt a képet úgy maguk elé képzelik, akkor mi is történik? Az történik, hogy ezt a függvényt, amit föl tudnak rajzolni, ezt a függvényt megfordítottuk, tehát tükröztük, ez a tükrözés az itt látható módon történik, és ezt a függvényt mínusz végtelentől kezdve szépen rátoljuk a másik függvényre, és ahol van közös részük, nem nulla részük, azt integrálni fogjuk. Most amikor ez a függvénynek ez a farok része, most a másik oldalról nézve, hogy ez a farok rész, innen nézve pedig az elő része megérkezik, ez mindenhol, minden egyes független változó értékére nem nulla értékű lesz. Tehát amikor a két függvénynek a szorzatát értelmeznünk el, akkor ennek a függvénynek, illetve ennek a függvénynek a szorzata mindig fog tartalmazni nem nulla szorzatot. Ezért az integrál értéke, amikor a t-nek az értéke mínusz végtelentől elindul, már akkor is valamilyen nem nulla értékű függvény lesz. Illetve hát mínusz végtelennél éppen nulla értékű lenne. Vagyis a függvényünk nem belépő. Tehát egy ilyen grafikus átgondolása is az jön ki, hogy nem belépő ez a függvény. De hogyha figyelünk az integrálásra, akkor itt is látszik. És akkor tovább, a kifejezésünk, az itt látható kifejezés E ad 3 tau per 3 lesz, behelyettesíteni mínusz végtelen, illetve t-re fogunk, és a kifejezésünk úgy fog kinézni, hogy 32-ször E ad mínusz t, és szorozva a E ad 3 t per 3. ként írható a kifejezés, és az eredményünk 32 harmad szorozva E ad 2t. Tehát ez lesz az eredményünk a konvolúció elvégzése után. Jó, tehát a 3 tau helyére behelyettesítettük a t-t, illetve ebből kivontuk a mínusz végtelennél vett helyettesítési értéket, ami viszont nulla. Jó? Jó, nem tudom, hogy ha nem jelzik, akkor úgy veszem, hogy akkor nincs kérdés a feladathoz. Többen jelezték, hogy problémájuk van a Dirac deltával. A Dirac deltára is én most mondanék egy feladatot gyorsan. Ez pedig úgy néz neki ez a feladat, hogy induljunk ki az előző feladatból, amit az előbb itt fölírtunk. Az előző feladatból való kiindulás pedig azt jelentse, hogy legyen a gerjesztésünk, tehát a második feladat esetén a gerjesztés ugyanez, Viszont az impulzus válasz, a rendszer impulzus válasza
az legyen
3-szor Dirac T plusz 4-szer epsilon T szorozva E ad mínusz T.
Ugye, hogyha ilyen feladatot kapnak, akkor ennek a feladatnak a megoldása azért nagyon egyszerű, mert tudjuk azt, hogy egy lineáris időinvariáns rendszerről van szó, ezért akár az impulzus válasz, akár a gerjesztés a szétbontható két részre, illetve hát jelen esetben most látszik az, hogy szétbontjuk két részre, viszont a válasz ugyancsak két részből fog összetevődni. Tehát ebben az esetben a válaszunk is két részből áll. A válasz egyik részét azt már kiszámítottuk, tehát a válasz egyik része az itt van, azaz az egyik részét az egyik gerjesztés fogja megadni. A másik rész az pedig az itt látható, és lineáris rendszer révén a két gerjesztés összegére adott válasz, az egyik gerjesztésre adott válasz és a másik gerjesztésre adott válasz összege lesz. Jó, tehát az idő, a lineáris rendszerek esetében ez nagyon fontos következmény, hogy az egyik gerjesztés és a másik gerjesztés összege egy olyan választ fog eredményezni, mint az egyik gerjesztésnek a válasza plusz a másik gerjesztésnek a válasza. És ezt ki fogjuk tudni használni. Azaz az Y2 az most csak azt jelenti, hogy a rendszernek a válasza a 3-szor Dirac impulzusra. Én most itt így jelölném a rendszernek, mint operátornak a hatását. És az eredményünk az Y, az pedig egyenlő lesz ha itt valaki a pontos jelölést hiányolná, akkor én mit most ezt úgy módosítanám, hogy ez az operátor, ez nem akar más egyéb lenni, mint az U T-nek a mint operátora, ami hát azt jelenti, hogy egy olyan konvolúciót végzünk, hogy az UT konvolúciója a 3-szor delta T-vel, és akkor mégsem az operátort használom, mert az operátort azt az impulzus válaszra használtuk. Tehát a rendszernek a válaszát azt pedig úgy tudjuk fölírni, mint U T konvolúció 4-szer epsilon T szer E ad mínusz T plusz UT konvolúció az előbb felírt 3 delta T. És akkor viszont így egyértelmű a jelölés. Tehát az lenne akkor a feladat, hogy az előzőekben kiszámolt konvolúcióhoz most már csak hozzáadnunk kell a most kiszámítandó kifejezést, és akkor már csak annak a többlet hatását kell figyelembe vennünk. A konvolúciót felírhatjuk, és fölírjuk, és ebben az esetben a konvolúció fölírásához válasszuk azt, hogy az Y2-est írjuk föl, az Y2-es az egyenlő lesz, integrál mínusz végtelentől plusz végtelenig, 3-szor Dirac impulzus tau, szorozva 8, szorozva E ad kettőször T minusz tau, D tau. Tehát ez lenne akkor a konvolúció. Konvolúciót végzünk, ugye az egyik konvolválandó jel az 3-szor Dirac T, a másik konvolválandó jel pedig a gerjesztésünk. És ezek után az eredményünk a következő lesz. Ugye ebben az esetben megint csak úgy kezdhetjük, és úgy gondolkozzanak, hogy hol nem nulla értékű ez a kifejezés. Ott nem nulla értékű, ahol a tau egyenlő nullával, ott nem nulla, és márpedig, ahol a Dirac impulzus nem nulla értékű, ott az őt megszorzó függvényből, amennyiben az integrálási határok között szerepel ez a független változó érték. Tehát ha integrálási határok között szerepel a nulla, abban az esetben mintát vesz az őt szorzó függvényből. Tehát ez lenne a Dirac impulzus hatása. Vagyis az a függvény, amivel őt szorozzuk, és integráljuk ezt a teljes kifejezést, ez eredményül azt fogja adni, minthogyha a Dirac impulzus szorzó függvényből mintát venne azon a helyen, a tau egyenlő nulla helyen. És ez mit is jelent? Ez azt fogja jelenteni, hogy a kifejezésünk értéke 24-szer, a tau értéke 0, azaz E-ad 2T-ként írható föl. Jó, akkor az eredményünk pedig ezek után a következő lesz. Az Y-T, az pedig egyenlő lesz az előzőből, 32 harmad plusz 24 szorozva E-ad 2T. Tehát ez lenne akkor az eredményünk egy az itt látható gerjesztésünkre. Akkor nézzünk egy összetettebb feladatot. A ZH-ban úgy döntöttünk, hogy átbeszélés után, hogy mindenképpen igyekszünk azt elkerülni, hogy egymásra épülő feladatokat kelljen önöknek megoldani. Tehát a ZH-ban, a ZH úgy lett összeállítva, hogy ahol a feladatnak, és ugye arról beszéltünk, hogy van egy számítási feladat, és van 5 darab kiskérdés. A számítási feladatnak van 4 darab alpontja, de a 4 darab alpont az egyike sem hivatkozik, egyike sem épül a másik alpontokra. Tehát ne legyen olyan probléma, korábban rendszerint volt ilyen probléma, részben a javításnál, részben az önök hát észrevételei nyomán, hogy ugye egymásra épülő feladatok esetén, ha valamelyiket valaki elszámolt, akkor onnantól kezdve az egész számítás az hibás lett és lehetett. Mi annak idején ezt úgy próbáltuk kezelni, hogy fél pont számot adtunk arra az esetre, hogyha valaki a rossz bemenő paraméterrel egy B vagy C feladatnál, de jó eredményt produkált olyan bemenő adatokra, ennek az lett a következménye, hogy minden egyes javításkor az összes lehetséges bemenő paraméter seregre, amit önök megadtak és amivel számoltak, azokra végig kellett számolnunk. És hát ez nem igazán volt hatékony. Másrésztről meg önök is rosszul érezték magukat, illetve az elődeik is rosszul érezték magukat, hogy akkor most kiszámoltak valamit, és akkor ez most csak fél pont számot ér, pedig hát egyébként amit meg számoltak, az meg jó lenne, csak hát rossz bemenő paraméterre. Úgyhogy most ebben a pillanatban, vagy ennél az EH-nál mindenképpen az lesz, hogy nem épül egymásra, és nem lesz ilyen fajta probléma, remélhetőleg. A feladat legyen a következő. Képzeljünk egy jelfolyam hálózatot. A jelfolyam hálózat esetét, vagy esetében a feladat úgy néz ki, hogy jelfolyam hálózat összeadás az megvolt, legyen egy visszacsatolás innen. Ez nem nulla, ez egy A az itt látható visszacsatolás, egy második visszacsatolás innen, és legyen egy a kimenetre történő csatolásunk 2-es értékkel, illetve 4-es értékkel itt. Ő az Y, és legyen a bemeneti gerjesztés felől is egy 3-as erősítésű csatolás a kimenetre. Tehát az itt látható jelfolyam hálózat lenne az, amit meg kéne vizsgálni. Ugyancsak ígértem, hogy az állapotváltozóknak az értékeit, azt, ha nem is az állapotváltozók értékét, de azokat az integrálókat, amely integrálók vagy késleltetők megjelennek a feladatban, azokat meg fogjuk sorszámozni. Tehát a feladatban elképzelhető, hogy itt csak 2-es sorszám, itt meg 1-es sorszám fog megjelenni, de abból egyértelműen be lehet azonosítani, hogy melyiket jelöljék 1-es vagy 2-es állapotváltozóval, és hát ez részben segítség, részben meg az eredmények akkor ugyanúgy fognak kijönni, ahogy mi is azt gondoljuk és várjuk. Az első, akkor írjuk fel az állapotváltozós egyenletet. Tehát a feladat és ehhez hasonló feladat arról fog szólni, hogy állapítsuk meg, hogy a hálózat stabil-e vagy nem. Diszkrét, illetve folytonos esetre. Igen. Hát az, hogy visszacsatoljuk, visszacsatolunk. Értem, tehát az a gond, hogy itt egyes értéket írtunk be. Jó, lehetne egy egyszerű visszacsatolás, igaza van. Én egyébként, amikor ezt a feladatot kigondoltam, akkor mindenhová elhelyeztem ilyen erősítéseket, és oda éppen az egyes került, és akkor már nem variáltam át a rajzot. Bocsánat, nem értettem a felvetést, de a kollega felvetése teljesen rendben van, hogyha ezt én itt letörlöm, és akkor nem volt világos, hogy mire gondol. És így rajzolom, akkor ugyanazt kapom. Igaza van. De hogyha így rajzoltam, akkor még mindig megvolt a lehetősége, hogy valami más írjak oda, valami más szorzót. Elnézést. De észrevétel rendben. Na, akkor a feladat az, hogy írjuk fel az állapotváltozós egyenleteket. Ugye a feladat az lenne, hogy stabilitást vizsgáljunk meg. A feladatban aszimptotikus stabilitás lenne a kérdés. Ebben az esetben ugye akkor a X2 vesző, illetve az X1 vesző elhelyezhető, és akkor nagyon egyszerű dolgunk van, mert az X1 vesző az egyenlő lesz az X2-vel. Tehát elég egyszerű lesz majd az állapotváltozós egyenletünk. Az X2 vesző az már nem ennyire egyszerű, ott össze kell szedegetni az egyes összetevőinket. Ugye ott szerepel egy, és akkor itt már csak azért is kiírom az egyes szorzót, tehát egyszer X2 plusz A-szor X1. A sorrend persze nem jó, majd át fogjuk cserélni, illetve plusz még az X2 ötször U. És a kimenetünk az pedig egyenlő lesz 2-ször X2, vagy kezdjük akkor itt az X1-jel, hogy ne kelljen 4-szer X1 plusz 2-ször X2 plusz 3-szor U. És a feladat, tehát a stabilitásnak a vizsgálata, de nagyon sokszor a feladat nem úgy van kitűzve, lehet így is. Tehát elképzelhető, hogy a feladat csak ennyit kérdez, hogy vizsgáljuk meg, hogy stabil, aszimptotikusan stabil-e. Tehát nagyon sokszor a feladat csak az aszimptotikus stabilitást kérdezi. Most ennél egy kicsit bonyolultabbat gondoltam ki, nézzük meg azt, és adjuk meg az A értékeit, amelyre az aszimptotikus stabilitás teljesül. Tehát most az lenne a feladvány, hogy próbáljuk meg azt az A értéket meghatározni, amelyre a rendszer aszimptotikusan stabil, a folytonos idejű, illetve a diszkrét idejű rendszer. Az egyik, illetve a másik. Az első lépés és az első kérdés azt szoktuk föltenni, hogy adja meg normál alakban az állapotváltozós egyenletet. Ugye ez a normál alak ez úgy néz ki, hogy X1 vesző, X2 vesző, vagy ezt vektor jelöléssel is nyugodtan lehet használni, de a mátrixoknak meg kell jelenni. Tehát az ABCD mátrix, illetve vektoroknak meg kell jelenni. 0, 1, A, 1, illetve X, plusz 0, 5-ös U. Tehát a B vektor az A mátrix. Az Y, ő pedig egyenlő 4-es, illetve 2-es, X vektor plusz 3, azaz a D értéke ugyancsak látszik, és a CT megint csak látszik. Tehát ezek lennének akkor az állapotváltozós egyenleteink. Nézzük meg a stabilitást. A stabilitás vizsgálatához akkor kezdjük a folytonos idejű rendszernek a stabilitás vizsgálatával. A folytonos idejű rendszer stabilitás vizsgálatához pedig írjuk fel, tehát folytonos idejű rendszerrel kezdjük, írjuk fel a karakterisztikus egyenletet. A karakterisztikus egyenlet lambdaszor egységmátrix mínusz A mátrix determináns egyenlő. Lambda, lambda, őket elhelyezzük, és akkor utána pedig beírogatjuk a mátrixnak az értékeit negatív előjellel. Tovább egyenlő. Ugye lambdászor lambda mínusz 1, és akkor itt van két negatív előjel, de az átló iránya miatt egy újabb negatív előjel szorzandó, tehát a determinánsban van egy harmadik negatív előjel, az negatív, tehát mínusz A kifejezés lesz, azaz lambda négyzet mínusz lambda mínusz A egyenlő 0, karakterisztikus egyenlettel kell dolgoznunk. És az lenne a kérdés, hogy vajon az itt látható karakterisztikus egyenlet mellett a folytonos idejű rendszer milyen A érték mellett lesz aszimptotikusan stabil. Ugye visszaemlékeznek az egyik pénteki előadásra, az a hosszú táblás, tehát a Q-épületben volt az előadás. Ugye akkor beszéltünk arról, hogyha a karakterisztikus egyenletet a normál alakban érjük fel, tehát az első hatvány, a legmagasabb hatvány az pozitív előjelű, akkor ebben az esetben ugye megjelenik az szorzó tényező, tehát a karakterisztikus egyenletben az egyes hatványoknak a szorzó tényezői, az A1, ami most jelen esetben mínusz 1, és az A2, ami egyenlő mínusz A. És mondják meg, hogy a Ruth-Hurwitz vizsgálatnak az eredménye, az mit adott? Mikor lesz egy másodrendű rendszer aszimptotikusan stabil, amennyiben folytonos idejű rendszerről beszélünk, milyen A1 és A2 érték mellett? Lehetne a gyökökkel is dolgozni, csak a gyökökkel sokkal tovább tart. Tehát a Ruth-Hurwitz, illetve a zsűri kritériumot használjuk, illetve használják, mert sokkal egyszerűbben lehet feladatokat megoldani vele. Na, akkor az A1-A2 milyennek kell lennie ahhoz, hogy folytonos idejű rendszer aszimptotikusan stabil legyen? Mind a kettőnek pozitívnak kell lenni. Tehát ez nagyon fontos, mind a kettőnek pozitívnak kell lenni. Az A értékének a választásával lehet-e azt előállítani, hogy mind a kettő, mind az A1, mind az A2 pozitív legyen? Nem. Tehát ebből akkor a válasz az lesz, a válaszunk az, hogy nem lehet teljesíteni, tehát nem teljesíthető az aszimptotikus stabilitás feltétele. Ha valaki nem ismeri a Ruth-Hurwitz kritériumot, és mégiscsak ehhez a feladatot meg szeretné oldani, akkor viszont föl kell írnia a gyökeket. Tehát akkor a megoldás nem megy másképp, mint a gyököknek a felírásával. A gyököket ebből fölírni pedig úgy lehet, hogy a lambda 1-2 az egyenlő, ugye? A B, tehát mínusz B az az 1, plusz mínusz gyök alatt 1, és tovább írjuk, ami ugye azt jelenti, hogy mínusz 4AC, azaz, ha tovább írjuk ezt, akkor plusz 4A. Most jelen esetben a 4AC kicsit megtévesztő, de most ugye a C a másodfokú egyenletnél az A-nak az értéke, és 2. Ez lenne a feladatunk. A kérdés az ezek után, és akkor ebből is lehet persze megállapítani az aszimptotikus stabilitásnak a kritériumát, illetve a teljesíthetőségét, hogy lehet-e az A értékét úgy megválasztani, hogy teljesüljön az aszimptotikus stabilitásnak a feltétele. És akkor most viszont a gyökökre kell kimondani az aszimptotikus stabilitás feltételét. Folytonos idejű rendszer akkor és csak akkor aszimptotikusan stabil, ha a gyökök hol vannak? A bal félsíkon. Tehát a bal félsíkon kell lenni a gyököknek. Azaz, az aszimptotikus stabilitásnak a feltételéhez, vagy a teljesüléséhez, azt kéne garantálni az A-nak a megfelelő megválasztásával, hogy mind a két gyökünk a bal félsíkra kerüljön. Az A értéke bármilyen is, megnézve ezt a kifejezést, ugye azt látjuk, hogy szerepelben az, hogy 1 plusz valami. Amennyiben ezt ugye észreveszünk, akkor azt látjuk, hogy 1 plusz a gyökös kifejezés legkisebb értéke az nulla lehet, ugye? Tehát ami itt ebben szerepel, ennek a legkisebb értéke az nulla lehet. És egy egyhez valamit hozzáadunk, aminek a legkisebb értéke nulla, akkor ebből az következik, hogy semmiképpen nem tudjuk az egyik gyökre azt előírni, hogy a reális része kisebb legyen, mint nulla. Ugye legalább az egyik gyökre annak biztosan sajnos az fog előállni, hogy egy kettedes értéke lesz a legkisebb érték, nem tudjuk a bal félsíkba áttenni ezt a gyököt. Jó, ha ez látszik, akkor ez így rendben van. Tehát természetesen ugyanoda kell jutni mind a két meggondolással, csak talán a Ruth-Hurwitz kritérium az egy egyszerűbb feltételt adott ebben az esetben. Nézzük akkor a diszkrét idejű rendszerre. Az a helyzet, hogy a diszkrét idejű rendszernél egy ilyen feladatnál még inkább egyszerűbbé válik a zsűri kritérium használata, és sokkal nehezebb a gyökök alapján történő vizsgálat. És nézzük meg akkor a zsűri kritériumot erre az esetre. Ugye a két együtthatónál és a két együtthatóra a következőnek kell teljesülni. Akkor lesz a diszkrét idejű rendszer. Akkor lesz a diszkrét idejű rendszer aszimptotikusan stabil, hogyha mind a két együttható, az együtthatóknak a tartománya, az a háromszögön, a megfelelő pozíciói háromszögön belül található meg, amely háromszögnek a megfelelő pontjait ezek a számértékek jelölik ki. És ezen a háromszögön belül kell, hogy lenni az A1 és az A2-nek. Mit láttunk az előbb? Az A1 az mínusz 1. Ezen ugye nem tudunk változtatni, tehát az A1-nek az értéke az fix. Hol is az A1? Az A1 a vízszintes tengelyen. Tehát ez azt jelenti, hogy az A1-et azt rögzítjük a vízszintes, bocsánat, az A1 értékét rögzítjük mínusz 1-ben, azaz az A1 értéke az nem változhat, de az A2 értékét azt meg tudjuk választani az A2 egyenlő mínusz A-val, amely A2 értékére mikor lesz aszimptotikus stabil a rendszer? Akkor, hogyha az itt látható értékeket veheti föl az A2. Azaz, az A2-nek az értéke kisebb-nagyobb, ugye nullánál nagyobb, egynél kisebb értékű lesz. Tehát a háromszögön belüli értékeket meg tudjuk határozni. Elmondanám, hogyha a gyökökből próbáltuk volna megoldani, akkor sokkal-sokkal hosszabb és nagy valószínűséggel el is rontottuk volna ezt a vizsgálatot. És ekkor ugye, vagy ezek után az jön ki, hogy az A értékéül pedig azt fog adódni, hogy az A értéke az 0, illetve mínusz 1 közötti tartományra eshet, azaz kisebb, mint 0, és nagyobb, mint mínusz 1 érték tartományú lehet az A, ahhoz, hogy a rendszer aszimptotikusan stabil legyen. Jó, ha ez világos, akkor most egy kétperces táblatörlési időt kérek, és akkor utána folytatjuk. Folytatnám ennek a feladatnak, még egyszer, nem, itt most egymásra épülő, de az EH-ban nem egymásra épülő módon a folytatása következne. Most ezt a feladatot folytassuk úgy, hogy ha az A értékét megadom, akkor próbáljuk meg a diszkrét idejű rendszernek lépésenként meghatározni a válaszát. Tehát legyen most az a feladat továbbiakban, ugyanez a feladat, tehát folytassuk ugyanezzel a feladattal, ahol megint csak az előző diszkrét idejű rendszerről beszéljünk. Az A értékét én megadom. Az A értéke az legyen mínusz 0,5. Ugye az előző vizsgálatból tudjuk azt, hogy ebben az esetben a diszkrét idejű rendszer aszimptotikusan stabil lesz. Tehát ha mínusz 5-re választom meg az A-nak az értékét, azt éppen letöröltem, de ebben az esetben ugye teljesül az, hogy az A2-nek az értéke az 0 és 1 közé kerül, mert mínusz A az egyenlő az A2-vel. Ebben az esetben tudjuk azt az előző példából, hogy egy aszimptotikusan stabil rendszerről van egyébként szó. A feladat nem ez lenne, most ezt tegyük fel, hogy megvizsgáltuk. A feladat az lenne, hogy nézzük meg az impulzus válasznak az értékét, néhány K értékére számoljuk ki. Az impulzus válasznak a kiszámításához pedig ugye 0,1, mínusz 0,5, 1 x plusz 0,5, illetve u, és az y értéke az nem változott, 4-es, 2-es x, illetve plusz 3 u. A lépésenkénti megoldást vagy fölírást én önökre is bíznám otthon, hogy ezt nézegessék meg, hogy valóban jók-e ezek az eredmények. Én most fölírnám a lépésenkénti, mert lehet ilyen az EH-ban is, a lépésenkénti megoldásnak az értékeit. 2-es, 3-as, 4-es. Az X, illetve az U az első. A kérdés az, hogy mennyi az impulzus válaszunk. Tehát ebben az esetben a gerjesztésünk ugye az impulzus válasznak megfelelő gerjesztés lesz. És sorba egymás után az X1, illetve az X2-es értékét fölírogathatjuk. Ennek az értéke a feladatnál 0-0-val indulunk, tehát egy gerjesztetlen rendszerről indulunk, 0-5,
És az látszik itt, hogy a szorzóknak megfelelően az X2-esnek az értéke az mindig a következő periódusban, következő időlépésben át fog menni az X1-es változóba. Ez az állapotváltozós egyenletből jól látható volt. 5-ös, illetve 5-ös lesz a másik esetben, 5-ös, illetve 2,5, és 2,5, illetve 0 lenne az állapotváltozóknak az értéke. Következik az Y. Az Y értéke 3, 10, 30, 25 és 10. És folytassuk ezt a feladatot úgy, hogy valaki önöknek azt mondja, hogy hát kedves kollégák, az a feladat, hogy állapítsuk meg az impulzus válasznak a zárt alakját. Tehát az impulzus választ írjuk fel zárt alakban, tehát például az a mátrix függvényeknek a használatával. Tehát a mátrix függvények használatával föl lehetne írni. Nagy probléma van azonban azzal, hogy nehézé válik ez a feladat, mégpedig miért válik nehézé? Hát A egyenlő 0,5-re végig számolhatjuk az állapotváltozós egyenletnek a determinánsát, meghatározhatjuk a saját értékeket. A saját értékeink pedig úgy fognak kinézni, hogy a két saját értékünk az 0,5 1 plusz mínusz j. Tehát ez lesz a saját értékünk a feladatban, ha így adjuk meg ezt a A értékét. És ennek nem örülünk. Ugye azért nem örülünk, mert egy komplex saját értéket kéne kezelnünk, vinni, és ugye a komplex saját értéknek a kezelése az nem annyira triviális. Volt egy hallgatói kérdés a óra előtt, aki azt kérdezte, hogy hogyan lehet hatványozni egy komplex, ha jól értettem, akkor körülbelül ez a kérdés, hogy ilyen mennyiséget. Tehát ha például ez a feladat, hogy 0,5 1 plusz j, ez lenne ugye egyenlő a lambda 1, és az lenne a feladatunk, hogy a lambda 1-nek a k-dik hatványát kéne fölírni, mert ez a feladatunk, akkor ennek a kifejezését, vagy ezt az értéket úgy tudjuk fölírni, hogy megnézzük ennek a kifejezésnek az abszolút értékét és a fázisát. Tehát exponenciális alakban tudjuk ezt kezelni. Ebben az esetben azt látjuk, ugye, hogy a kifejezésünk úgy fog kinézni, hogy ez 0,5-szer gyök 2, ez lenne az abszolút érték. Tehát ugye 1 plusz i-nek az abszolút értéke az gyök 2. Ez van a k-adikon. Ennek az értéket persze ki tudjuk számolni, hát ennek az értéke az 0,707 lenne. Tehát, hogyha ezt nagyon ki kéne számolnunk, akkor ez 0,707 lenne. És ezt szorozzuk még egy E ad J pi per, és most kell meggondolni, ugye, hogy az 1 plusz J-nek a kifejezése az azt jelenti, hogy plusz 1, illetve plusz J, ez a két darab összetevője van ennek a komplex számnak, valós kérdezetes része, és ekkor a fázis, a fi, az pedig egyenlő lesz 45 fok, azaz pi per 4. E a d pi per 4, és ez van a k-adikon. Tehát a kérdésére ez a válasz, hogy hatványozni egy ilyen komplex számot így tudunk. Tehát így lehet fölírni ennek a hatványát. Azonban most én szeretném ezt elkerülni. Tehát ebben a feladatban most tűzzük ki azt, hogy nem így akarunk számolni. Tegyük fel, hogy ezt a feladatot ezt már megoldottuk lépésenként, tehát megvan már lépésenként. Éppen ezért, hogy ha már lépésenként megvan, akkor meg tudnák-e nekem azt mondani, hogy milyen egy ilyen impulzus válasznak az általános alakja? Tehát föl tudjuk érni az általános alakját az impulzus válasznak. Ugye van benne egyszer egy egységugrás, tehát szerepel benne egy egységugrás, aminek az egységugrás kifejezésében ugye ez a hármas szorzó, azaz megjelenik a D-szer tira K kifejezés plusz. Ugye nagyon fontos a diszkrétizáló rendszereknél, hogy itt az egységugrással megszorzott összetevő, az egy egyel eltolt egységugrással jelenik meg, tehát epsilon K minusz 1, és szorozva én az általános alakot írnám föl, van két darab gyökünk, a két darab gyökünknek van két darab együtthatója, tehát hogyha végig számolnánk a mátrix függvényekkel, akkor annak kéne kijönni, hogy lenne egy K1 együttható szorozva lambda 1 a K-adikon, és akkor itt van az, amit az előbb a kollega kérdezett, plusz K2 ször lambda 2 a K-adikon.
Bocsánat, K-1-en. K-1-en. Tehát ez lenne az általános alakja az impulzus válasznak. Na most tudunk ezzel valami értelmeset kezdeni? Tudunk. És nem kell hozzá megoldani az egész egyenletet, hanem ha ez már rendelkezésre áll, és ezt ki tudtuk számolni néhány lépésre, akkor egy nagyon egyszerűen néhány lépésben meg tudjuk mondani a K1, K2-t, illetve a mi kell még, más nem kell, a K1, K2-t kell csak kiszámolnunk. Hogy lehet ezt megoldani? Következőt tudjuk tenni. Hát először is azt látjuk itt, hogy mi a lambda 1 és a lambda 2 kapcsolata? A lambda 1 és a lambda 2 kapcsolata az konjugált komplex, tehát ez egészen biztos, hogy igaz. Ugyancsak tudjuk azt a korábbiakból, hogy a K1-re is igaz lesz az, hogy ő a K2-nek a konjugáltja. Tehát ebben az esetben azt tudjuk mondani, hogy az itt látható kifejezés emiatt, amit az előbb elmondtunk, ezért fölírható úgy, mint egy komplex szám és az ő konjugáltjának az összege. És ugye egy komplex szám és az ő konjugáltjának az összege, az fölírható úgy, mint a kétszeres valós rész. Jó, ezt jegyezzük meg. Tehát ha van egy komplex számunk, és az ő konjugáltjának az összegét kell kiszámolnunk, akkor ennek az eredménye ez egyenlő lesz kétszer a valós része a komplex számnak. Ugye, mert a konjugált, a képzetes rész az a konjugálás következtében megjelenik negatív előjellel, és ha összeadjuk, akkor az nulla értéket fog adni. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt tudunk csak az egyikkel dolgozni. Vagyis a kifejezésünk, ami itt látszik, ez úgy fog kinézni, hogy egyenlő kettőször valós rész K1 szorozva lambda 1 a K-1-en. Jó, és akkor ezzel elegendő csak dolgoznunk. Jó, és akkor nézzük meg, hogy tudjuk ezt mégiscsak megoldani. Mi az, amit tudunk? Hát a képletben egyrészt be tudjuk helyettesíteni ide a 3-at. Ugye a 3-as azt ide már be tudjuk helyettesíteni, ő értéke az megvan. Ezért, ha ezt az impulzus válasz kifejezést nézegetjük, akkor az első sor, ami az impulzus válasz kifejezésében látszik, az első sort azt már teljesítettük, mert az a 3-as a kimeneten, tehát y egyenlő 3-as érték, az ennek következtében már teljesül. Az epsilon K-1, az pedig csak a következő ütemtől fog belépni. Jó? Tehát akkor ez itt mindenképpen fontos. Vagyis az y 1-es értékével kezdünk. Az y 1-es értékének minek kell lennie? 10-nek. Mert tudjuk azt a táblázatból, de hát itt ebből a kifejezésből meg minek kell ugyancsak fölíródnia? Hát annak kell fölíródnia, hogy egyenlő lesz kettőször valós része a K1-szer, és ide pedig be kell helyettesítünk a K-helyére az 1-est, azaz valamilyen komplex mennyiség a nulladik hatványon, azaz K1. Tehát van egy egyenletünk, kell még egyenlet, de van egy egyenletünk a K1-nek a valós részére. A K1 valós része ezek után egyenlő lesz 5-tel. És persze a mátrix függvényekkel is ki lehetne számolgatni, de valószínűleg sokkal tovább tartana, hogyha számolgatnánk. Következő, az Y2 egyenlő 30, ő egyenlő kettőször, valós rész K1-szer lambda 1. Ugye ez a kifejezés, amit itt most föl tudunk írni. Hány egyenletre van szükségünk? Tehát kellenek-e további egyenletek? Ugye egy komplex számnak akarjuk meghatározni a valós részét és a képzetes részét. A valós részünk megvan, most már csak a képzetes rész hiányzik, tehát további egyenletre nincs szükségünk. A következő sorokat nem is fogjuk felhasználni. Tehát ebből a két egyenletből meg fogjuk tudni mondani a K1 értékét, és ezzel együtt azt is meg tudjuk mondani, hogy mennyi a K2-nek az értéke természetesen, mert ő meg a konjugált komplex mennyiség. Vagyis ezt a kifejezést ugye akkor ez egyenlő volt, valahol elrejtettem, 0,5 1 plusz J. Ez volt ugye itt. És akkor ebből itt a kétszer 0,5-es szorzat most éppen szerencsésen alakult, tehát a valós része a K1 plusz J-szer K1 kifejezésnek, amit tovább írhatunk, ami egyenlő a valós rész K1, ezt meg már szerencsére tudjuk, az előbb ezt már kiszámítottuk ő egyenlő 5-tel, és utána most kell egy kicsit gondolkodni azon, hogy ha J-vel megszorozzuk egy komplex számot, és annak vesszük a valós részét, akkor az vajon a K1-ből és a K1-nek a valós képzetes részével milyen kapcsolatban lesz? Ezt meg tudják-e mondani nekem, hogy a J-szer K1 komplex számnak a valós része az mi lesz?
Képzetes rész mínusz egyszerű.
Köszönöm szépen, tehát ő egyenlő lesz mínusz képzetes rész K1. És pont erre van szükségünk. Tehát pont ezt szeretnénk kiszámítani. Ezek után akkor ugye az összefüggésből az adódik, hogy 30-nak egyenlőnek kell lenni mivel is? 5 mínusz valami, és ez a valami, ez mínusz 25. Tehát ezzel a feladatot lényegében megoldottuk. A feladat megoldása pedig az lenne, hogy a kifejezésünk általános formája yk egyenlő 3-szor delta k plusz epsilon k mínusz 1 szorozva, és akkor ide pedig beírhatjuk azt, amit az előbb megkaptunk és ügyesen kiszámítottuk. Ez pedig egyenlő lesz, hát én úgy írnám meg továbbra is, hogy 2-ször valós rész 5 mínusz J-szer 25 szorozva 0,5, bocsánat, a 0,5-et azt megint csak itt, nem, azt nem tudom elfelejteni, elnézést, itt szükségem lesz rá, 0,5 szorozva 1 plusz J, mert ő az egész a K-adikon van, és így. Tehát ez lenne akkor a K-1, bocsánat, a K-1 az továbbra is mínusz 1, elnézést, K-1. Jó, tehát akkor ezt így föl tudjuk írni. És akkor ezt pedig házi feladatnak adnám. A házi feladat pedig úgy néz ki, hogy igazolják azt, hogy ez a kifejezés, amit én itt fölírtam, ez tovább egyenlő és átalakítható egy olyan alakra, hogy 50,99 szorozva gyök 2 per 2 a K-1-en, és szorozva koszinusz pi per 4 K-2,188. Tehát itt, ebben a feladatban, vagy ebben a lépésben nincs más felhasználva, mint az, hogy ennek a komplex számnak fölírható az abszolút értékes fázisa. Mégpedig az 5 mínusz J-szer 25, az fölírható abban az alakban, hogy 5 mínusz J-szer 25, az egyenlő 5 mínusz J-szer 25, 25,5, ennek lesz majd a kétszerese az itt látható mennyiség, szorozva éad mínusz J-szer 78,7 fok. Na most itt éppen fokba írtam föl, de radiánban fejeztem ki aztán a másik kifejezésben. Illetve, bocsánat, itt fokban, itt pedig radiánban van beírva már. Ami még szükséges, vagy írhatjuk azt is, hogy ne tévesszem meg önöket, 25,5-ször éad mínusz J-szer 1,3735. Ez pedig radiánban. És akkor ugyancsak tudjuk azt, hogy az 1 plusz J-nek az értéke, az pedig egyenlő gyök 2 szorozva E ad J-szer pi per 4. És akkor, ha ezeket behelyettesítjük, és most jön a maga kérdése a kifejezésben. Ugye, ha ezt behelyettesítjük ide a 1 plusz J-nek a kifejezését, az E ad J pi per 4-et, azaz ide behelyettesítjük az E ad J pi per 4-et, és vesszük a K-adik hatványát, akkor vagy azt írhatjuk fel, ami ott látszik, hogy E ad J pi per 4-szer K, vagy pedig az majd a valós részképzésnél bekerül az itt látható körfrekvencia helyére. Jó, tehát összességében ez a két lépés, ez kell ahhoz, hogy aztán az eredményünk ilyen szép alakban fölírható legyen. Ha valaki a ZH-n hevében ezt az alakot tudja csak kihozni, akkor ez az alak is elfogadható adott esetben. De még egyszer azt én megígértem önöknek, kvázi megígértem, hogy komplex sajátértékek nem fordulnak elő a ZH-ban. Ha nincsenek komplex sajátértékek, akkor hány egyenlet kell? Tehát ha a sajátértékek valósak, és valaki így szeretne ezzel a feladattal elboldogulni, akkor vajon hány ilyen egyenletre van szüksége? Most a komplex kifejezésnél kellett kettő, ugye ezt megnéztük. Ha valós, akkor mennyi kell? Hány egyenlet kell? Nem mondják, hogy egy. Akkor is kettő kell, mert akkor tudjuk azt, hogy a K1 és a K2 egymástól különböző valós. Ugye? Két valós saját érték esetén a K1, K2 különböző lesz, akkor kapunk két egyenletet, és akkor így lehet kihozni. Tehát ha valaki, még egyszer, mire jó ez a megoldás? Ha valaki a mátrix függvényekkel dolgozik, tökéletes megoldást kap. Ha valakinek nincs elég ideje, és ennek a kifejezésnek a kiszámítására mégiscsak van elég ideje, és a feladatban meg amúgy is kérdezzük a lépésenkénti megoldást, akkor ezzel lényegében két egyenlettel már is meg tudja mondani az együtthatókat. És az eredményt elő tudja állítani. És hogyha ezzel a függvénnyel legenerálják, tehát ha ezzel a függvénnyel legenerálják azt az y-t, akkor azt fogják kapni, hogy 9,999, 29,999, 24,999, illetve 10, és így tovább. Tehát pont ezt kapják vissza, amit a lépésenkénti eredménye kapnának vissza. Na, akkor következő feladvány. A következő feladat arról szólna, hogy nézzük meg, rendszer állandósult állapota. Legyen egy folytonos idejű rendszerünk, a gerjesztés UT egyenlő 3-szor koszinusz omega T, ahol az omega egyenlő 4-jel, és tudjuk azt, hogy az átviteli tényező omega egyenlő 4 mellett, omega egyenlő 4 mellett, átviteli tényezőnk 0,2 szorozva E ad mínusz J 0,3. És az a kérdés, hogy a rendszernek a válasza, azaz az YT a kérdés. Ugye ez volt az a feladatkör, amelynél a komplex amplitúdót vezettük be, a komplex amplitúdó bevezetésével. Először is. A komplex amplitúdója a 3-szor koszinusz omega t-nek, ugye komplex amplitúdó jelöléssel, ő egyenlő 3-mal. Mit tudunk a rendszer válaszáról? A rendszer válaszának a komplex amplitúdója az pedig nem más, mint a rendszer átviteli tényezője, szorozva a rendszer gerjesztése. És ebből a két mennyiségből azt kapjuk, hogy 0,6-szor E ad mínusz J-szer 0,3. És ebből, amennyiben a komplex amplitúdónk megvan, a komplex amplitúdóból pedig a válasz időfüggvénye az egy lépésben következik. A válasz időfüggvénye pedig úgy fog kinézni, hogy az amplitúdó az 0,6. Ezek után, amiről nem szabad elfeledkezni, az az, hogy megjelenik az omega t, azaz a 4-szer t, és egy 0,3 negatív értékű radiánba kifejezett fázissal van eltolva. Tehát ez lenne a válasz arra a kérdésre, hogy mi a rendszernek a válaszának az időfüggvénye. Ami nagyon fontos, és itt hívnám fel a figyelmet erre, hogy komplex amplitúdó számolásnál
A komplex számsíkot megint csak elképzelve, valós rész, képzetes részt, mondják meg nekem az egyes pontokhoz tartozó időfüggvényeket. Tehát én egyet ide teszek, mint könnyű, ugye ő a koszinusz omega t. Ő tehát a koszinusz omega t-hez tartozó komplex amplitúdó. Ugye itt látszott. Tehát ő az egyes valós rész. 1, j, mínusz j, illetve mínusz 1. Sőt, ellövök még egyet, ő a mínusz koszinusz omega t. Ugye ő lenne a mínusz koszinusz omega t. És akkor a kérdés az, hogy a másik kettőhöz tartozó időfüggvényeket írják, vagy mondják meg. Melyik lesz a színusz? Igazán az a kérdésem, vagy azért kérdezem, hogy melyik komplex amplitúdóhoz tartozik a színusz omega t időfüggvény? Jó, akkor úgy kell elképzelni a következő, amire gondoljanak mindig. Mit is jelent ez a komplex amplitúdó? A komplex amplitúdó azt jelenti, hogy valahol van egy komplex amplitúdó, és ebből időfüggvény úgy lesz, hogy a valós részét képezem, és ennek a valós részét képezve, ez a komplex amplitúdóval nem történik más egyéb, mint omega t-vel forog. Tehát ez lenne az a fázis, amivel forgatjuk ezt a vektort, illetve komplex számot. Ő a valós, ő pedig a képzetes rész. Ezek után hogy kapunk ebből időfüggvényt? Időfüggvényt úgy kapunk, ugye, hogy a valós részt képezzük. Hogy kell ezt a valós részt képezni? T egyenlő nulla értéknél, tehát T egyenlő nullánál megfogjuk ezt a pontot, és ez lenne a T egyenlő nulla időpillanat. Ezt a pontot levetítjük ide. Ő lesz az UT-nek egyébként a függvénye, ő pedig a T. T egyenlő nullánál ez a pont megfelel ennek a pontnak. Mi történik ezek után ezzel a komplex mennyiséggel? Ő ugye elkezd forogni. Forgás közben a következőt látjuk. Egy következő pozícióban az értéke az valahol itt van. Utána az értéke az valahol itt van. Nem lesz valami szép az ábrám, inkább egy kicsit itt. A következő érték az itt lesz. És akkor kapok egy olyan időfüggvényt, ami ilyen szép színuszos vagy koszinuszos jellegű időfüggvényt fog jelenteni, és van egy kezdőfázisom, az itt látszik ez a kezdőfázis. És ezt az ábrát, ezt megnézzük, tehát még egyszer, valós részt fogjuk ugye számításban. Mit is jelentett az UT, most akkor fölírom még egyszer, az UT egyenlő volt, valós része az U komplex amplitúdó szorozva E a D omega T. Hát ugye ez van itt ábrázolva grafikusan. Tehát valós részét képzem, az U komplex mennyiség, és szorozva E a D omega T-vel. Az E a D omega T az pedig egy olyan fázissal tologatja, ugye ő egy egyes abszolút értékű, de a fázisát mindig hozzáadja, ahogy a T változik. Jó, és akkor most már nem fogják eltéveszteni, most egy pillanat alatt megmondják, ezt most már tudják, hogy a színuszhoz melyik komplex amplitúdó tartozik. Tehát melyik az a komplex amplitúd, amiből kiindul ez a megfelelő komplex egység, és forgatom a megfelelő irányba, tehát az omega t-vel pozitív irányba forgatom, és eközben lerajzolja nekem a színusz függvényt. A mínusz j. Tehát ez nagyon fontos, ő hozzá fog tartozni a színusz omega t időfüggvény. Ő hozzá meg a mínusz színusz omega t időfüggvény fog tartozni. Ez természetesen abból is kijön, hogyha valaki tud számolni koszinusz és színusznak a eltoltjaival, tehát tudja azt, hogy a színusz és a koszinusz között milyen fáziskülönbség van, ez ebből is ki kell, hogy jöjjön, de ezen a grafikus ábrázoláson ezen ugyancsak látszik. És akkor most már nagyon egyszerűen meg tudjuk oldani a következő feladatot. Legyen egy diszkrét idejű rendszerünk, hasonlóan színuszos a gerjesztés, tehát egy állandósult állapotról legyen szó. És ebben az esetben ezt tudta, vagy most találta ki? Most ebből találta ki. Jó, köszönöm szépen. Nem derült ki korábban akkor ezek szerint. Ilyenről nem volt szó. A gyakorlaton nem volt szó? Hát ez volt a gyakorlati feladat. A harmadik gyakorlaton erről volt szó. Diszkrétidejű rendszer. Gerjesztés. UK egyenlő kettőször színusz körfrekvencia szorozva K-val, és tételezzük fel azt, hogy a körfrekvenciánk az 2 pi per 5. Tehát ezt tudjuk. Ugyancsak megadták nekünk azt, hogy a rendszer átviteli tényezője 0,6 szorozva E ad észer 0,7, és adjuk meg a rendszer válaszát. Tehát diszkrét idejű rendszerről van szó, adjuk meg a rendszer válaszát. Az első, a gerjesztés komplex amplitúdója, az ugye most már nagyon egyszerűen felírható, mert tudjuk azt, hogy a gerjesztés komplex amplitúdójánál van egy kettes amplitúdónk, és szorozva ez egy, ugye a színusz, az megfelel mínusz J-vel. Tehát mínusz J. Azonban ez a mínusz J, ez nem annyira szerencsés alak. Föl kell érni exponenciális alakban. Tehát a mínusz J. És ha ránéznek erre az ábrára, amit itt láttak, akkor ugye a mínusz J az ugye hogy írható fel? Az egy pi per kettes, mégpedig mínusz pi per kettes elforgatás a egyes valós résztől. Tehát őt mínusz pi per kettővel elforgatjuk. Azaz, az itt látható kifejezés az egyenlő lesz, kettőször E ad mínusz J pi per kettő. És akkor, ha valaki ezt a feladatot tovább nem akarja csinálni, úgy dönt, hogy ő nem foglalkozik a feladattal, de megnézi azt, hogy igazat mondtunk-e korábban, akkor megteheti a következőt. Ugye van itt egy komplex amplitúdó. Mit mondtuk? A komplex amplitúdó lényegében azt jelenti, hogy bármi is szerepel itt a komplex amplitúdóban, őt vissza tudjuk írni valós időfüggvényé, és ez a valós időfüggvény az ebben az esetben úgy fog kinézni, hogy egyenlő lesz kettőször koszinusz, és ebben az esetben mindig koszinusszá alakítjuk, csak megjelenik egy fázis. Koszinusz 2 pi per 5, ugye a 2 pi per 5 ő volt a teta, és mínusz pi per 2. Ugye? A komplex amplitúdó időfüggénye, mindjárt szólnak majd itt, egy K-s szorzó az elmaradt. Komplex amplitúdónak az időfüggénye történő fölírása vagy átalakítása úgy történik, hogy azt mondjuk, hogy koszinusz, tehát ezzel kezdünk, hogy az időfüggvény maga koszinusz, és amivel fázissal eltoljuk, azt pedig ide mögé tesszük. És akkor azt kérdezném meg, hogy a korábban tanultak alapján, most nem ebből a tárgyból, hanem más tárgyakból, az igaz-e, hogy színusz egy alfa, az egyenlő koszinusz alfa mínusz pi per 2? Remélem, hogy azt mondja mindenki, hogy igaz, mert ez igaz. Tehát ebből is az derül ki, hogy itt mi most lényegében azt szajkozzuk önöknek, hogy számoljunk a komplex amplitúdóval, de nincs más, vagy nincs, mögötte nincsen más, mint egyszerűen az, hogy nem szeretnénk mindig cipelni ezt a koszinusznak az argumentumát, hanem egyszerűen amivel mi számolunk, az mindig csak ez a fázis. És ebben a komplex amplitúdóban mindenhol csak ezzel a fázissal fogunk számolni. És igyekszünk ezt azért megtenni, mert akkor nem fogjuk eltéveszteni azt az argumentumot. Az argumentum többi része az pedig konstans, tehát az nem fog változni. Visszatérve a feladathoz, ebben a feladatban akkor ezek után ugye a H-nak az ismeretében az Y, mint komplex amplitúdó az egyenlő. H-szor U, ami egyenlő lesz 1,2 szorozva E ad J-szer, pi per 2, bocsánat, ez mínusszal lesz majd, 0,7 mínusz pi per 2. Tehát ez lenne itt a komplex amplitúdó a válasz, és a válaszunk időfüggvényben, a diszkrét idejű válaszunk egyenlő lesz 1,2 szorozva koszinusz 2 pi per 5 szorozva k-val, és plusz 0,7 mínusz pi per 2. Ez lenne tehát a komplex, a időfüggvény, tehát a válasz időfüggvény. A ZH-ban ne is számítsanak ennél bonyolultabb kérdésre az állandósult állapotból. Tehát az állandósult állapot lényegében ez a rész, amit a ZH-hoz tudni kell,
És az állandósult állapotnak azt a részét, amit én már az előadáson elkezdtem, azt még nem fogjuk megkérdezni, tehát nem fogunk mátrixot invertálni, illetve nem fogunk kiszámítani átviteli tényezőt. Tehát az átviteli tényezőt megadjuk önöknek. Még azért megkérdezném, hogy ugye az nem jelent önöknek túl nagy problémát, hogyha a feladat úgy szólna, hogy megadjuk a rendszernek a válaszát, például a rendszer válaszát megadjuk ilyen alakban, és megadjuk a rendszernek az átviteli tényezőjét, és a kérdés az, hogy mennyi a rendszernek a bemeneti időfüggvénye. Ugye ezt oda-vissza már tudják számolni, tehát ezzel már nincs probléma. És utolsó tanácsként még azt, és arra hívnám fel a figyelmet, hogy én ehhez az előadáshoz föltettem néhány feladatot a honlapra, amit mindig szoktam reklámozni, a saját honlapomra, és ezek a feladatok pedig néhányat nem mondtam el, tehát ott egy-két feladat még végig van számolva. Amiket nem mondtam el, és talán annyira nincs kihangsúlyozva, de az egyik feladat kapcsán előjött, hogyha a feladat egy olyan, hogy a gerjesztés például egy egységugrás, akkor célszerű és nagyon célszerű az ugrásválaszt kiszámítani. Ugye azzal az integrállal, amit itt azért megnéztünk. Erre még néhány feladat van ott a honlapomon. És akkor a figyelmet köszönve én a egy hét múlva irandó ZH-hoz, hát majd meglátjuk, de minden jót kívánok. Viszontlátásra!